Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, ahogy ez itt már hagyománnyá vált ebben a gyülekezetben, a gyermekekhez szeretnék néhány szót szólni. Régóta foglalkoztat az a gondolat, főleg mióta nekünk is unokáink vannak, hogy vajon Jézus a gyermekeknek melyik tulajdonságára, vagy milyen tulajdonságaira utalt, amikor azt mondta a tanítványainak, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akkor nem mehettek be a mennyek országába. Az egyik unokánk a múltkor a nagymamájával folytatott egy beszélgetést, és olyan spontán reakcióként úgy megnyilvánult, és azt mondta, hogy a Domi Luca az olyan szelíd. És mama, én is szelíd vagyok. És már ezen is úgy elgondolkodtam, hogy ennek a kislánynak fontos az, hogy ő szelide vagy sem. Aztán segített a kishúgának, és megkérdezte, hogy én most akkor szelid voltam, mama? Tehát ebből kiindulva elgondolkodtam azon, hogy vajon a gyermekekben milyen tulajdonságok vannak, amelyeket nyilván valamilyen örökletes alapon, vagy a jóra való készség jegyében hoztak magukkal, amit nekünk felnőtteknek példaértékkel kellene szemlélnünk. És egy régi történet jutott eszembe, mert hogy ugyanezt a készséget láttam a mieinknél is, amikor Ábrahám elküldte a szolgáját, hogy keressen Izsáknak, a fiának feleséget, akkor egy olyan valakit keresett, illetve egy olyan valakire figyelt fel, akinek az egyik legjellemzőbb tulajdonsága a szépségen kívül a szolgálatkészség volt. Képzeljétek el, hogy megjelent ez az idős szolga, most belenéztem itt ködben a Bibliába, 10 tevével, és ugye eltökélte magában, hogy a kútnál, illetőleg a vízmerítő helynél majd az a lány lesz nyilvánvalóan az, akit az Isten kijelölt, aki a lehető legkészségesebben segít, amikor ő majd vizet kér. Az ember arra gondolna, hogy na jó, egy fáradt vándor vizet kér, akkor kutya kötelessége mindenkinek adni egy ilyen sivatagos, száraz környezetben. Hát adunk neki egy pohár vizet, az még nem olyan nagy probléma. Egy óriási vödörből egy pohár vizet meríteni, az nem okoz fennakadást. Azonban ez a lány, amikor elhangzott felé a kérés, hogy adj innom, akkor azt mondta, hogy persze, természetesen itt van a vödörben a víz, és a tevéidet is szívesen megitatom. És ilyen kifejezéseket olvastam itt, hogy ugye a kérés arra irányult, kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből, azt pedig mondta, így áll, uram, és sietve leeresztette a vödröt az ő kezére, és inni adott neki. Minek utána eleget adott néki inni, mondta, te tevéidnek is meritek, míg eleget nem isznak. És sietett és kirétette a vedet a vájuba, és ismét elfutott a forrásra meríteni, és merítette mind az ő tevéinek. 10 teve átlagosan 50 liter víz. Az 500 liter víz, és ilyen borzalmas vedrekben, aminek az önsúlya is óriási, lerohanni, sietve a vízmerítő helyen, ugye lefelé kellett menni, ez is nagyon beszédes, mert ugye a víz általában lent van, onnan fölcipelni a domboldalra és meríteni a vájuba, amíg a tevék eleget nem isznak. Feneketlen bendőjű tevéknek merített vizet, futva, sietve. Ez számomra a szolgálatkészség egyik ékes példája. És bennetek gyermekekben ez jelen van. És nagyon jó lenne, ha őriznétek, mert az idő múlásával ez kopik. Mi felnőttek annyira fontosnak tartjuk sok esetben a dolgainkat, hogy nem figyelünk oda egymásra, nem figyelünk oda a másik szükségleteire. Tessék-lássék módon teszünk valamit, amire a másiknak szüksége van, de hogy 10 tevét megitassunk egy fárasztó nap után, futva, sietve, ez a szolgálatkészség nem annyira általános. Hogy bennetek gyermekekben megvan, azt megint csak a mieink láttán tudom mondani. Megjelenünk náluk, Csak annyit kell mondani, hogy gyertek, segítsetek, ott hagyják azt, amit rendkívül fontosnak tartottak, legyen az bármilyen játék, és ott vannak, és ki se látszanak a földből, és nyújtják a vékony kis kezeiket, hogy ők átveszik és elviszik. 2 literes üdítő egy 8 kilós gyereknek óriási teher, de viszi, majd meg szakad, viszi, nyújtja föl az asztalra, azzal a készséggel, hogy ő hasznossá teheti magát. Hogy ő itt most fontos, és ő hozzájárul ahhoz az összmunka mennyiséghez, ami egy család életét meghatározza. Én nagyon szeretném, hogyha mi felnőttek tanulhatnánk tőletek. És töretlenül láthatnánk nálatok ezt a szolgálatkészséget, hogyha csak egy szót szól valamelyik felnőtt, vagy otthon anyuka, apuka, és ti leteszitek a legót, leteszitek a játékot, a rendkerekes autót, nem tudom még mivel játszotok, és ott hagyjátok, mert az megvár titeket. De most kell segíteni, és jöttök, és örömet találtok abban, hogy segítetek. Annál nagyobb öröm nincs is. Visszatérve a gondolatra, amikor egy gyermeknek fontos az, hogy a szülő jó tetszését, dicséretét kiváltsa, ez a szülő részéről egyfajta elismerés. És fontos ahhoz, hogy bennetek ez a készségesség, ez a jóra, ez a segítésre való készségesség megmaradjon. Ugye amikor ez a mi kis unokánk megjelent, hogy ugye a Luca az szelíd, és én biztos megdicsérték a Lucát, hogy ő szelíd, és ő szeretne szelíd lenni. Ha mi megdicsérünk titeket, hogy szolgálatkészek vagytok, akkor milyen jó lenne azt visszahallani tőletek, hogy hadd segítsek, mert én szeretnék segítőkész maradni. Én szeretném az én szüleim szemében az elismerést, a szeretet megnyilatkozását, a jóváhagyást látni, mert hogy én segítettem. Igaz, majd letört a kezem az üdítő alatt, de segítettem. Szóval Rebekának ez a története, aki 500 liter vizet is kész volt kimeríteni a kútból, hogy azt a 10 tevét megitassa, legyen bizonyság arra, hogy a szolgálatkészség olyan fontos tulajdonság, hogy a Bibliában is megörökítik. Ennyit szerettem volna mondani nektek, és örülök, hogy itt vagytok elő, mert jó rátok nézni prédikáció közben, és maradjatok itt, ha lehet jó, ha nem akartok éppen anyukátok mellé kívánkozni. Testvéreim, mi tudjátok, hogy valószínűleg elégszer prédikáltam már itt, és hallhattátok, hogy én mindig a KJH-tól indulok. Illetőleg bizonyos bibliai axióma, vagy bibliai igazság meglétét keresem az élet sokféle területén megnyilatkozásaiban, és az egyik ilyen gondolatkör, amire én már itt többször visszatértem, az pedig János első levelének első fejezetében olvasható, amikor is arról szólott a Szentírás, hogy az igazi evangélium hirdetés az voltaképpen egy olyan jellegű örömüzenet átadása, aminek hátterében az ember megváltozott viszonyai húzódnak meg. Az Isten bizalmat ébresztett bennünk emberekben, ezért közösség jött létre közte és közöttünk, és az Istennel való közösségre jutás kihat a mi egyéb emberi kapcsolatainkra is, és közösséget alkotunk, készséggel, örömmel közösséget alkotunk egymással. Bizalom alapján jön létre a közösség Istennel, és bizalom alapján, az előlegezett bizalom alapján jön létre a közösség az én hittestvéreimmel, embertársaimmal is. Pál apostolnak van egy olyan igei gondolata, amit egyesek megpróbáltak egy kicsit úgy hangsúlyeltolódással értelmezni, ez így hangzik a maga eredeti tisztaságában, bízom az Úrban rátok nézve. Ami azt jelenti, hogy az Isten iránti bizalmamat kivetítem az emberekkel való közösségre is, és az előlegezett bizalom átalakító hatalmát engedem érvényesülni emberi kapcsolataimban is. Tehát én igyekszem a jót feltételezni az én hittestvéreimről, az én embertársaimról is, Azon az alapon, hogy az Isten is a jót feltételezi bennem, és azt látja bennem, azt akarja látni bennem, amivé majd válhatok ennek a szeretetnek az elkötelező hatalma alatt. Azt mondja az őskeresztényekről a Szentírás, hogy ezeknek a szívük, lelkük egy volt. Mintha megvalósult volna Jézus főpapi imádsága az ő esetükben, amikor egységért imádkozott, mert szívük, lelkük egy volt, vagyonközösségben éltek, valódi szeretet közösségben. Azóta is nehezen tudom feldolgozni, mondhatnám így is, nem tudok napirendet érni afelett, hogy ezek minden nap találkoztak. Lehet, hogy többször is. Egy esténként összegyűltek a kenyér megtörésére, megosztották egymással a javaikat. Ha szenvedett a valaki közülük, vele együtt szenvedtek a többiek, ha örült, osztoztak egymás örömében. Valódi közösséget alkottak, és ez a közösség abból táplálkozott, hogy ők az Istennel való közösséget megismerték, az Isten szeretete az ő lényüket, az ő viszonyulásukat, kapcsolataikat is átalakította, és hát némi jövőbe tekintő reménységgel olvastam Pál apostolnak a római levél 16. fejezetében leírt szavait is, amikor ajánlja a gyülekezet, a római gyülekezet tagjai felé Fébét, egy valószínűleg idősebb nőtestvért, akiről nagyon-nagyon szép, meleghangú bizonyságot tesz. Nem annyira erre tenném hangsúlyt, hanem ennek hátterében vajon miféle hittestvéri közösség húzódhatott meg. Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, aki a Kenkreabeli gyülekezetnek szolgálója. Fogadjátok őt az Úrban, szentekhez illően, legyetek mellette, közösségről van szó, ha valami dologban rátok szorul. Ő is sokaknak pártfogója volt, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Aquillát, akik nékem munkatársaim, akik az én életemért a saját nyakukat tették le. Milyen közösség ez? Milyen kapcsolatot, milyen mély emberi tartalmat sejtett ez a néhány keresetlen apostoli szó? Milyen volt az a gyülekezet, ahol ilyen emberek éltek? Ahol egymásért a nyakukat is készek voltak letenni. Akiknek az életében a szolgálatkészség, a szolgálat dominált, akik befogadták egymást szeretetben, akiknek fontos volt az a közösség, amit Krisztus szeretete ébresztett az emberi kapcsolatok szintjén. Aztán azt mondja ugyanitt Pál apostol, hogy köszöntsétek az én szerelmetes Epenétuszomat is, aki Akhája zsengéje. Ha ilyen szavakkal köszöntenénk egymást, hát bocsánat a leegyszerűsített fogalmazásért, de ha egy gyülekezetben a szeretetnek ilyen légköre nyilvánulna meg, hát nem érne le a lábunk a földre hetekig, nem? Szeretnek engem. Odafigyelnek rám. Hogy létem felül érdeklődnek. Ápolják a közösséget. Felkeresnek engem a hétköznapokban is. Nálunk a Szépvölgyi úton, ahol laktam, a lakás átjáróház volt. Állandó testvéri látogatásokkal kellett számolni, pedig az édesanyám egy ilyen visszahúzódó természetű, inkább elzárkozásra készséget mutató valaki volt, és ha őt, aki különben az emberi kapcsolatok ápolása tekintetében nem túlzott a jó adottságokkal volt eleresztve, ha őt ennyire szerették és keresték, hát egy jó természetű testvért annak idején milyen gyakorisággal kerestek volna. És én úgy gondolom, hogy az én édesanyámnak ez segített, és a maga elzárkózó mi voltából egyszerre csak úgy kezdett kinyílni, kilépni, bizalmat szavazott másoknak, elfogadta a bizalmat, elfogadta a testvérek szeretetteljes megnyilatkozását, és épült a közösség még egy olyan valaki esetében is, aki különben erre való túlzottan nagy készséget Örökletes alapon nem mutatott. Neki is jól esett, hogyha szerették, hogyha a szeretet megnyilvánulásai felé is áradtak, de ő maga kevésbé volt képes arra, hogy viszonozza ezt, de a testvérek szeretete segítségére volt ebben. És lehet, hogy így utólag, aki visszaemlékszik rá, hasonló módon emlékezik meg, mint egy Pál apostol, akár egy Akviláról, akár egy Prisztilláról, akár a szerelmes Epenétuszról, akiben volt szeretet. És úgy tudott ez a szeretet kibontakozni és megnyilvánulni, hogy mások megelőlegezték neki a sajátjukat. És ezzel segítségére voltak, hogy ő is a fenntartásait, a visszatartását letegye, és tudjon és akarjon szeretetteljesen megnyilatkozni. De én nem erről szeretnék szólni. Bocsánat, nem témát váltok, hanem ennek az éremnek egy másik oldalát szeretném megmutatni. És erre vonatkozóan azt a megjegyzést is hadd tegyem, hogy én magam is a proféciákat mindeddig meglehetősen szelektíve olvastam. Hogy milyen jelek lesznek napban, holdban, csillagokban, hogy bizonyos hatalmi megnyilatkozások a vég idején hogyan fogják a társadalmak életét, a világ életét befolyásolni, ezzel foglalkoztunk. Dániel könyvét lapozzuk rendre, Ellen White személyes felhívása nyomán is, Jelenések könyvét is most óriási segítségünkre van, hogy már 4 kötetben tanulmányozhatjuk a 4 utolsó vádlatproféciát, és tanulmányozzuk. Érdekes, hogy ezekből egy dolog kimaradt. Az egyikre már hivatkoztam, ez pedig Jézusnak az a felhívás, amikülben a jézusi apokaliptikus beszédben olvasható, imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Ez nem egy általános gyakorlat. Mi általában a mának élünk, nem számolunk, annyira nem számolunk a jövő terheivel, illetőleg ha számolunk, akkor úgy nagy általánosságban tudjuk, hogy majd nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, de nem nagyon imádkozunk azért, hogy a mi futásunk ne télen legyen, se szombatnapon. És egy másik hasonló, hiányosságunkra is hadd mutassak rá. Lukács evangéliumának a 21. fejezetében ugyancsak Jézus nagy eszkatológikus beszédének egyik részletét idézném. Tehát Lukács evangélium a 21. fejezetének olvasnám a 12. versétől. De mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe, és királyok, és helytartók elé visznek az én nevemért. De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok, tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek a védelmetekre, mert én adok néktek szájat és bölcsességet, amelynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. És hát most jön egy fájdalmas rész, elárulnak pedig titeket szülők is, és testvérek is. Rokonok és barátok is. És megölnek némelyeket ti közületek. Szóval ezt nem szívesen olvassuk. Ez valahogy olyan lelki terhet jelentő gondolatkör, és nem is merünk arra gondolni, hogy a mi sorainkon belül ilyen emberi kapcsolatokat alapvetően veszélyeztető problémák is felüthetik a fejüket. Erre nem vagyunk felkészülve, én magam sem. Volt már az emberi kapcsolatok szintjén néhány probléma az elmúlt időszakban, és ha az ember ismeri is a profétikus kijelentéseket, hogy ilyenek majd lesznek, nem tud igazán ezekkel mit kezdeni, mert most mit csináljak? Előre rendezkedjek be egyfajta gyanakvással élve a másik iránt, hogy majd lehet, hogy ő lesz az, aki engem elárul, lehet, hogy ő lesz az, aki majd a gyülekezet elé visz, lehet, hogy ő fog majd a hátam mögött ilyen-olyan amolyan megjegyzéseket tenni, ami a szeretet közösséget, az Isten szeretete által létrehozott közösséget alapjaiban veszélyezteti. Viszont a profécia arról beszél, hogy ilyenek lesznek. Még akkor is lesznek, hogyha ezekre nem tudunk előre felkészülni. Mikás könyve, egy ószövetségi profétikus szakasz, a 7. fejezetben még súlyosabb kijelentéseket használ, mert azt mondja itt a 7. fejezetben, ötödik verstől, ne higgyetek a barátnak, ne bízatok a tanácsadóban, az öledben ülő előtti zárd be szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a mennyező napára, az embernek saját háza népe az ellensége. Profécia. A profécia nem azért profécia, hogy mindenképpen az én életemben teljesedjen, de profécia, ami arról szól, hogy majd ilyenek lesznek. Nem okvetlenül kell, ami emberi kapcsolatainkat megterheljék, effélék, de nem lehetetlen, hogy a mi közvetlen környezetünkben is efféle jelenségekkel találkoznunk kell. Ne a gyanakvást ébressze a mi lelkünkben ez a néhány krisztusi és ószövetségi profétikus kijelentés, hanem sokkal inkább arra az ígére tegyük a hangsúlyt, hogy ne rémüljetek meg attól a tűztől, ami majd köztetek támad. Mert profécia beszél róla. Lehet, hogy véleménykülönbségekkel találkozunk. A Biblia beszél arról, hogy a gyülekezetben az emberi kapcsolatok szintjén is megjelenhet a botránkozás, megjelenhet a csalódás. Nézetkülönbözőség, másság, egy adott szituáció többféleképpen történő értelmezése vagy feldolgozása, másféle érdekek, másféle szempontok. Vajon meg kell-e mérgezzék a szeretet közösséget, az isteni szeretetben gyökerező szeretet közösséget ezek, avagy sem? Az élő testre utaltam az előzőekben, és az élő test egyik jellegzetessége, hogy ha valahol fáj, akkor mindenhol fáj. Ha egészségtudata van egy testnek, akkor jó a közérzete a test egészére kivetítve. És egy testnek, egy élő testnek az élet képességét is valamelyest fémjelzi az, hogy megpróbálja a szervezetben megjelenő terheket, az élet feltételeit alapvetően rontó tényezőket kiszűrni. A Galata beliekhez írott levélben azt mondja a Biblia, hogy ha valakit előfog a bűn. Fogalmaznék egy kicsit általánosabban, ha valaki a szeretet közösséget veszélyeztetve nyilvánul meg, mit csináljon ilyenkor a gyülekezet? Igazítsa az olyat útba szelídségnek lelkével. Az igazítsátok útba az olyat orvosi műszó, ugye csodálkoznátok, hogyha én nem ilyenre hivatkoznék, kificamodott tagot helyre tenni, ez állott. Tehát, hogyha valaki ezt a szeretet közösséget veszélyezteti, vagy netántán a saját érdekeit a közösség érdekei fölé emeli egy adott pillanatban, mert még nem tudta feldolgozni a történéseket, akkor ő a test egészségét veszélyezteti. Mi ilyenkor a teendő? Hát a kificamodott tagot helyre kell tenni. Hogyha egy tag kificamodik, akár álizület is kialakulhat, és az meglehetősen fájdalmas egészen addig, amíg a szervezet nem alakít ki olyan körülményeket, hogy abban az álizületben is lehessen élni. Nem egészséges, a mozgás beszűkül, korlátozott, de úgy el van. Az a megoldás, hogy a kificamodott tagot a lehető leghamarabb, a legkevesebb fájdalommal helyre kell tenni, mert az egészséges test így nyilvánul meg a maga egészségéből fakadóan. A testnek vannak öngyógyító mechanizmusai. És ha egészséges a test, akkor mindent elkövet azért a lehető legrövidebb időn belül, hogy a teljes és abszolút egészség helyreálljon. Az immunrendszer is megnyilvánul. Persze itt szeretnék egy dologra hivatkozni. Bocsánat a hasonlatokért, de ezt mindannyian értjük. Remélem, hogy nem mondok olyanokat, amelyeket nem. A test adott esetben autoimmun jelenségeket is produkál, túlreagálja az adott problémát, és ezzel megnehezíti a szervezet dolgát, mert túlreagált. Ha egészséges a szervezet, akkor a túlreakciók is, az immunrendszer túlreagálása is elmaradnak. Amikor egy test önmaga ellen fordul, az betegség. Ilyen az autoimmun reakció. Amikor ezt a közösséget egy test önmaga veszélyezteti egy autoimmun reakcióval, akkor az a test beteg. még akkor is, hogyha a saját immunrendszere követi el ezt a beavatkozást. Kialakulnak allergiák. Nem akarom gyorsan ezt a hasonlatot átültetni az emberi kapcsolatok szintjére, de emberi kapcsolatok szintjén is kialakulhatnak allergiák. Már megint hozzászól. Már megint mondja ugyanazt. Már a sztereotíp szövegéből elegem van. Ilyen gondolatok persze megjelenhetnek. Ez allergia. Egy egészségtelen reakció a test részéről. Mert ugye a Biblia arról beszél, hogy a közösség azt jelenti, elszenvedem egy a másikat szeretetben. Előlegezem a bizalmat. Feltételezem róla a jót. Mondjuk azok a gondolatok, amelyek itt a Biblia idézett szakaszaiban is megnyilatkoznak, hogy gyűlölik, elárulják egymást, hát ezzel olyan nehezen állunk szóba. De Pál apostol, amikor az efézusi vénektől búcsúzott, akkor azt mondja, hogy jönnek majd ti közétek. A külső veszéllyel mindig könnyebb megbírt hozni. Ilyenkor az ember frontot alkot, létrejön egy falansz, mint a római hadviselésben, és a külső ellenséggel szemben egységesen fellépünk. De Pál azt mondja, ti magatok közül is. Fonák dolgokat, stb. Ezekkel mit csináljunk? A Biblia világossá teszi, hogy emberek indítékai felett nem mondhatunk ítéletet. Amikor a gyümölcstermések megjelennek, akkor igazítsuk útba az olyat szerítségnek lelkével. Ha nem hallgat rám, akkor hívjak segítséget. Ha azokra sem hallgat, akkor a gyülekezet a maga egészségéből adódóan a krisztusi elveket és gyakorlatot szem előtt tartva kell fellépjen. És tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a test egészsége helyreálljon. Így működik egy egészséges test. Szoktuk mondani, az evangélium hálója sokféle halat összefog, hát ő is egy ilyen ragadozó biztos. Nincs se pikkelye, se úszószárnya, akkor biztos ehetetlen és használhatatlan. Vannak ilyenek is, de ezt nem én mondom ki. Nem mondhatom ki. Az én dolgom az, hogy a halakat ne osztályozzam, hanem közösséget ápoljak, közösséget építsek a mennyei elvek és gyakorlat szerint. Amikor Jeruzsálemet hadseregek vették körül, Jézus profétikusan beszélt erről. Mit csináltak a hívők? Tudomásul vették, hogy Jeruzsálemet hadseregek körülveszik, bekövetkezett az ő pusztulása, mert ezt mondta a krisztusi profécia, hát elszenvedik. Profécia beszél róla, ez a végzet, ez a sors. Nem tudták, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor nekik egészen mást kell tenniük. És minden profécia beteljesedésével összefüggésben ezt a törvényszerűséget komolyan kell venni, ha felütik a fejüket efféle jelenségek, akkor sokkal inkább a közösség építő, a test gyógyulását elősegítő megnyilatkozásoknak van helye és létjogosultsága, és nem annak, hogy visszavonulok a magam elefántcsonttornyába, és megvárom, hogy majd mi lesz. Hát, ha életképes, akkor úgyis életben marad. Akkor is, ha én nem segítek. Hát nem, az egészséges test nem így nyilvánul meg. Újra hangsúlyoznám, hogy ezek a bibliai proféciában megnyilvánuló kijelentések, vagy olvasható kijelentések mindig készületlenül találnak bennünket egy szeretett közösségben. Mert egy szeretett közösségben, egy gyülekezet belső közösségében ilyenekre az ember nem számít. Persze óvatosak lehetünk, lehetnénk, és most például ugye az új vallásügyi törvény kapcsán is azért érdemes egy dolgot átgondolni. Elővettem a római történeti kresztomátiát. Már olyan sárga, hogy látszik, hogy fa alapú papírból készült, és ott porosodik a polcomon. És elolvastam néhány törvényt, amelyek a konstantinuszi fordulat után jöttek létre. És tudjátok, hogy mire jöttem rá? Mások biztos rájöttek erre már, csak én is felismerés örömével. Akkor jött létre baj, amikor az egyház kegyeket fogadott el. Nem csak hitéleti tevékenység alátámasztás, hanem egyébként kegyeket fogadott el. Mert azután az a hatalom, amelyik hát nem volt éppen felülről inspirált,
benyújtotta a számlát a kegyekért. És ilyenkor érdekek ütköztek, és adott esetben testvérrel is szembe kerülhetett. Ha azt mondjuk, hogy egy idegen szféra, a politikai erő és az államhatalom, és ehhez képest, ami országunk a mennyekben van, és hogy ez egy más világ, akkor a kettő között vajmi kevés átfedés lehet. Mert megosztó tényezővé válhat az, hogy az érdekeim bennem bizonytalanságot szülnek. Mi lesz velem? Mi lesz a holnapjaimmal? Hogyan fogom fenntartani magam, és hogyan fogok a rám bizottakról gondoskodni? Ezzel nem akarok károsztatni senkit, messze áll tőlem, inkább elgondolkodtatásra szánnám ezeket. Az őskeresztényekről is, de az igaz hívőkről is ír Comenius. És olyan régóta olyan szívet melengető gondolat számomra ez az egyetlen mondat. Azt mondja az igaz keresztényekről. Távol álljon tőlem, hogy én magamat ezek közé soroljam, de azt írja, az igaz keresztények belső javaikban bizonyosak voltak. És nem számított nekik, hogy mit ígér a világ, hogy fenyeget vagy fenyegetőzik, vagy ajándékot ad, vagy bármit, mert belső javaikban bizonyosak voltak. Beérték annyival, ami persze túláradóan sok, amit az Isten adott nékik. És ez olyan belső békességet és nyugalmat adott nékik, hogy nem engedtek a fenyegetőseknek, nem hajlottak a kecsegtető ígéretek felé, mert belső javaikban bizonyosak voltak. Még arról hadd szóljak néhány szót, hogy a mássággal mit kezdjünk. A római levél 14. fejezete megtanít erre, amikor a bálványáldozati hús problémát vetett fel. Eszmei különbségek, nézett különbözőségek jöttek létre. És Pál nem mondja azt, hogy figyelj, nyugodtan egyed a bálványáldozati húst, mert bálványok nincsenek, és a bálványáldozatnak bemutatott állat az alapvetően ehető, mert ugye a bálványokkal nem kell törődni. Odafigyelt a másikra. Odafigyelt, és azt mondta, hogy ha én nem veszem tekintetbe a másikat, akkor nem szeretet szerint cselekszem. Ne veszítsed el a te ételeddel, bejettesíthető bármivel, ne veszítsed el a te ötleteddel, a te elgondolásoddal, a te biztos véleményeddel, ne veszítsed el azt, akiért a Krisztus meghalt. Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem szeretet, öröm, békesség, Szentlélek által való öröm, és egymást ne kárhoztassátok, mondja ki a végső szót. Fogadjátok be egymást, és egymást ne kárhoztassátok. Fogadjátok el, hogy egy adott időpillanatban a másiknak más a véleménye. Menj el vele, ha egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. Ha bizalmat ápolsz iránta, az Isten majd elsegíti őt a helyes látásra, és nem azzal segítesz neki, hogyha minden áron beleütögeted a fejét az asztal lapjába, hogy ezt te most nem jól látod. Menj el vele, és a szeretet, a jó akarat, az előlegezett bizalom majd elvégzi a maga munkáját. És már csak egy kérdést vetnék fel. Házasságkötési istentiszteleteken szoktam felvetni ezt a kérdést, de szerintem sokkal általánosabb jelentősége van, hogy sem erre az alkalomra korlátozódhatnánk. Kinek tekintem a másikat, ezt a kérdést? Ugye két fél házas felek kapcsán ez indokolt kérdés. Kinek tekintem a másiknak? Éle bennem az a töretlen bizonyosság, hogy a másik számomra az Isten által kiválasztott egyszerű és megismételhetetlen segítőtárs, hozzámillő. De ezt a gondolatot ki lehet az emberi kapcsolatainkra is vetíteni. A gyülekezeti közösség belső egységére is, vagy éppen egyenetlenségére. Kinek tekintem a másikat? Kinekem a nyerges Kati? Mi jut ilyenkor eszemben? Vagy ki, Andi, vagy bárki? Vagy Gyuszi, vagy mindegy ki. Kinek tekintem őt? Előkerülhetnek rossz tapasztalatok is, hogy a múltkor milyen izé volt. De ez nem ő. A múltkor olyan volt, de nem azonos az ő személye azzal,
a megnyilatkozással, amit produkált. Mert belátása jutott, mert átértékeltem, mert azóta mosolyog rám, igaz, hogy még nem mondta el, hogy velem nem kellett volna ezt csinálnia, de látom, hogy keresi a találkozás alkalmát, és nem ápol feszültséget, hanem a mosolyával, a szeretetével, a gesztusaival közvetett módon a tudomásomra akarja hozni azt, hogy ő már nem úgy gondolja azt, még nincs erkölcsi ereje vagy bátorsága, hogy meg is fogalmazatál, nem is kell, hogy megfogalmazza, ezekkel a gesztusokkal is beérhetném. Milyen jó lenne, odafigyelnénk egymásra, és ha én bennem töretlenül élne az a bizonyosság, hogy a másik az én testvérem. A másik közelvaló. Azt mondja a Biblia, hogy távolvaló volt, közelvalóvá lett. Nem csak Istenhez lett közelvaló, hozzám is. Mert hogy közösség jött létre Isten és közöttem, és ebből a közösségből táplálkoznak a hittestvéri kapcsolatok is. Tehát az a valaki, aki az Isten szempontjából távolvaló volt, de közelvaló lett, mert az Isten befogadta, az a valaki hozzám is közel került. Tudok-e így tekinteni rá? Mit jelent kereszténynek lenni? Ugye, akinek tekintem a másikat, kérdésből ez is táplálkozik. Mit jelent kereszténynek lenni? Hát térnék vissza arra a gondolatra, amit a legelején fogalmaztam meg. A kereszténység közösséget jelent. Közösséget Istennel, közösséget egymással. Ha ez a közösség nem érvényesül, akkor ott nincs kereszténység. Tudom, hogy a magam keresetlen együgyűségében nagyon meredeken fogalmazok, de ott nincs. Ott nincs kereszténység. És összegzésként csak egy gondolatot hadd említsek. A Biblia beszél rostálásról és elpecsételésről, és azt gondoltuk talán sokan, én magam legalábbis, hogy majd a külső nehézségek lesznek az igazi megrostáló tényezők. Rájöttem, hogy nem. Nem elsősorban, hanem az igazi megrostáló probléma akkor üti fel a fejét, amikor az emberi kapcsolataink kerülnek megmérettetésre. Különböző szituációk kapcsán. És mindezt azért mondtam el, hogy az ördög ne találhasson fogást rajtunk. Hogy miközben külső nehézségek támadhatnak, és az érdekeink is érintettekké válhatnak, a közben az Istennel való közösségünk töretlen megőrzése mellett inkább gyarapítsuk az egymással való közösséget, mélyítsük el, hogy sem megengednénk magunknak azt, vagy egy másik valakinek azt, hogy bennünket egymással szembefordítson. Így készüljünk a rostálásra. Igen, idők jönnek, proféciák beszélnek róla, de ezek nem rólunk szólnak az eredmény szempontjából. A jelenségről beszélnek, és nem arról, hogy ezek törvényszerűségeket tekintve közöttünk is meg kell nyilvánuljanak. Ha Jóisten segítsen nékünk, ne haragudjatok ezért a mondatért, amit mondok, de Krisztus szavát idézem. Ezeket most mondom néktek, hogy amikor meg lesz, akkor higgyetek. Most mondom, hogy amikor majd ezek ténylegesen felütik a fejüket, akkor emlékezzünk mindarra, amit a Szentírás erre vonatkozóan korábban már megfogalmazott. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 215-ös számú éneket, a 215-ös számú énekünknek első három versét, és imádság után a negyediket.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy megismertük a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet, és köszönjük, hogy ennek a szeretetnek a gyógyító hatalma is megnyilvánulhatott az életünkben. Köszönjük, hogy a korábbi bizalmatlanságot felválthatta az irántad táplált bizalom, és hogy te az előlegezett bizalom jegyében gesztusokkal élsz irányunkban, Krisztus igazságát tulajdonítod nékünk, és úgy tekintesz ránk, mintha már megnyatkozásainkat tekintve is fiak lennénk. Urunk, vaj, ha ugyanezzel a szeretettel és ezzel az előlegezett bizalommal tudnánk egymás felé is fordulni. Add, hogy türelemmel, jó akarattal, akár két mérföldre is elmenve tudjunk egymással szeretett közösséget ápolni és építeni. Segíts, Urunk Istenünk, hogy olyan valódi közösség jöhessen létre a te példaadásod nyomán, itt ebben a gyülekezetben is, hogy a kívülvalók csak azt láthassák, hogy mi mennyire szeretjük egymást, hogy mindenünk közös, hogy szívünk, lelkünk egy, és hogy vágyódunk az egymással való közösség elmélyítésére, és időt és alkalmakat keresünk arra, hogy ápoljuk ezt. Urunk, segíts kérünk, hogy ne a külső nehézségek megjelenése késztessen bennünket ebbe az irányba, hanem az a belülről fakadó készség, ami a te szeretetedből táplálkozik. Segíts, Urunk, komolyan venni az idők szavát ugyanakkor, és a proféciában megfogalmazott kijelentéseket is. És segíts, Urunk Istenünk, hogy ezekből levonjuk azokat a tanulságokat, amelyek ezekből szükségszerűen következnek, és tudjuk megtenni a megfelelő ellenlépéseket, hogy ne végzetszerűen teljesedjenek be rajtunk azok, amelyeket a kijelentések megfogalmaznak. Köszönjük, hogy ezen fáradozol és munkálkodsz, és hogy olyan közösséget alakítasz ki közöttünk, ahol tudunk együtt örülni egymással, tudunk együtt szenvedni egymással, és valódi, igazi, élő közösségben élünk veled és hittestvéreinkkel. Köszönjük, hogy ez a reménység elevenen élhet mindannyiunkban, teljesíts be mindannyiunk életében, és a gyülekezet életében is. Amen.
A 215-ös számú énekünk 4. versét énekeljük távozás előtt.